Ehermentesíti a bíróságokat a fizetési meghagyásos eljárás, amelyel a 3 millió forintot meg nem haladó tartozások hajthatók be. Erről a Magyarországos Közjegyzői Kamara jogi irodájának vezetőhelyettese beszélt az Inforádiónak. A részletekről Pulinka Mihályt kérdeztem.
3 millió forintot meg nem haladó követelések esetén ugyanis ki is mondja a törvény, hogy nem is lehet közvetlenül bírósági peres eljárást kezdeményezni, hanem közjegyzőnél fizetési meghagyásos eljárás útján kell megkísérelni visszaszerezni a pénzkövetelésünket. Viszont a 3 millió forintot meghaladó pénzkövetelések esetén már választani lehet, hogy a bírósághoz fordul az igényérvényesítő, vagy pedig közjegyzőhöz. Ugyanakkor fontos azt is kiemelni, hogy a fizetési meghagyásos eljárásnak van egy felső korlátja is, tehát hogyha 30 millió forintot meghaladná a pénzkövetelésünk, akkor viszont már kizárólag bírósághoz fordulhatunk. De a bérleti díjakra visszatérve, ez egy kiváló lehetőség arra, hogy visszaszerezze a bérbeadó a meg nem fizetett bérleti díjakat.
A 3 millió forintos határ, ennek az a logikája, hogy ilyen ügyekkel ne terheljék le a bíróságot? A felső határ meg az, hogy akkor már valószínűleg olyan komoly ügyekről van szó, ami egy eljárást is igényel?
Tulajdonképpen igen, a fizetési meghagyásos eljárást arra találták ki, hogy a bíróságokat tehermentesítse. Ezeket úgynevezett bagatell ügyeknek hívják, amik a 3 millió forintot nem haladják meg, ott a jogalkotó úgy ítélte meg, hogy érdemes először közjegyzőnél megkísérelni az igényérvényesítést, mivel ezeknek a követeléseknek egyébként a jelentős részét nem is szokták vitatni. Hiszen egy bérleti szerződés kapcsán is, hogyha elképzeljük, hogy a bérlő bent lakik a bérleményben, és nem fizeti a bérleti díjat, arról ő nyilvánvalóan tudomással bír. Lehet, hogy átmeneti fizetési nehézségbe került, vagy elfelejtette kifizetni a bérleti díjat. Az ügyek jelentős részében az összes fizetési meghagyásos eljárás nézve nagyjából a 95-96%-ában nem is terjesztenek elő ellentmondást a kötelezettek, tehát nem is vitatják a velük szemben támasztott követelést.
Nézzük egy egyszerű példát, amikor egy magánszemély adja bérbe az ingatlanát, szintén egy magánszemélynek, és úgy tapasztalja, hogy itt fizetési késedelem van. Mit kell csinálnia a bérbeadónak? Milyen papírt vigyen magával? Mit adjon elő a közjegyzőnél, hogy a dolog gördülékeny legyen?
Nagyon fontos, hogy a fizetési meghagyásos eljárás gyakorlatilag egy kérelem kitöltésével indul, és semmilyen bizonyíték vagy semmilyen más melléklet csatolására nincsen szükség, illetve nem csak hogy szükség nincsen, hanem kifejezetten tilos is. A közjegyzőnél, hogyha ezt a kérelmet kitöltöttük, akkor elő kell terjeszteni ezt. A közjegyzőnél meg kell fizetni az eljárási díjat, és ezt követően a közjegyző a kérelmet kizárólag alaki szempontokból megvizsgálja, hogy megfelelően történt a kitöltés, és ha igen, akkor kibocsátja a fizetési meghagyást a kötelezettel szemben. Ha a kötelezett átvette a fizetési meghagyást, akkor onnantól kezdve 15 napja van arra, hogy bármit is reagáljon erre a közjegyzőnek. Tartalmilag ugyanakkor ez csak kétféle reakció lehet. Vagy vitatja a vele szemben támasztott követelést, illetve annak egy részét, vagy pedig elismeri azt. Hozzáteszem, a hallgatás is elismerésnek minősül, tehát hogyha nem válaszol a közjegyzőnek a fizetési meghagyással kötelezett, akkor azt a közjegyző úgy tekinti, hogy elismerte a követelést, tehát jogerős és végrehajtható lesz a fizetési meghagyás 15 nap elteltével.
A kérelmet a közjegyzőnél a bérbeadó maga fabrikálja, vagy valami minta alapján tud dolgozni, mert ez sokaknak nagy könnyebbség?
Ez a kérelem gyakorlatilag egy űrlap, ahol magának a kötelezetnek, illetve a jogosultnak a legfontosabb adatait kell megadni, illetve magának a követelésnek a legfontosabb adatait kell megjelölni, így nyilvánvalóan a követelés összegére, illetve a keletkezésének a körülményeire kell kitérni ebben az űrlapban, de elég egyértelmű, hogy mit hova kell írni. Ez egy egyszerűen kitölthető űrlap, amihez nincs szükség feltétlenül jogi képviselőre sem, ugyanakkor természetesen dönthet úgy a jogosult, aki az igényét érvényesíteni kívánja, hogy ehhez a kérelem kitöltéshez is már ügyvédet fogad, és ebben az esetben az ügyvéd igaz nem papír alapon, hanem ő már elektronikusan lesz köteles, de ő terjeszti elő a közjegyzőhöz a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet.
Az eljárásnak díja, illetéke milyen van?
A fizetési meghagyásos eljárásban a kérelem előterjesztéséért úgynevezett eljárási díjat kell fizetni. Ez nagyon fontos, hogy nem illeték, tehát például az illetékekre vonatkozó kedvezmények egyáltalán nem vehetők igénybe. Az eljárás díja az a fő követelés összegéhez igazodik, tehát ahhoz a követeléshez, amit a jogosult érvényesíteni kíván a kötelezettel szemben. Ez ennek az összegnek a 3%-a. Ugyanakkor érdemes hangsúlyozni, hogy van egy úgynevezett eljárási díjminimum, ami 8000 forint, tehát ezt akkor is meg kell fizetni, ha a főkövetelés 3%-a nem éri el a 8000 forintot, és van egy maximuma is, ez pedig 300.000 forint, ezt a 300.000 forintot pedig olyan maximumként kell elképzelni, ami akkor is ennyi, hogyha meghaladná egyébként a főkövetelés 3%-a ezt a 300.000 forintot.
Ez a díj elég ahhoz, hogy a haragosomat ne rémizgessem fizetési meghagyásos felszólításokkal?
Hát ez egy olyan díj, amit megelőlegeznie a jogosultnak kell, tehát a kérelem előterjesztésekor a jogosult fizeti meg, viszont a kötelezettel szemben érvényesítheti, hogyha feltünteti ezen az űrlapon, hogy érvényesíteni kívánja vele szemben, hiszen ugye az eljárásra a nem fizető kötelezett adott okot.
Azt nem szokták csinálni az emberek, hogy fizetési meghagyásos kérelmeket nyújtanak be olyanok ellen, akikkel rossz viszonyban vannak? Mert az ember egy hivatalos papírt kap, az elég arra, hogy legalább egy 5 percig rossz érzése legyen. Vagy ezt csak én próbálom kitalálni.
Alapvetően van ebben valami, ugyanis azt tapasztaljuk, hogy a fizetési meghagyások egy jelentős része azért lesz jogerős és végrehajtható, mert a kötelezett a hivatalos irat hatására lehet, hogy megijed, de legalábbis úgy gondolja, hogy fizetnie kell, és vagy megállapodik külön a jogosulttal valamilyen részletfizetésről, vagy pedig kifizeti egyben a tartozását, hogyha arra lehetősége van. Ez nagyjából a fizetési meghagyásoknak egy olyan 10%-át valószínűleg érinti.
Ez a jogosulti oldal. Mit csináljon a kötelezett, amikor kap egy fizetési meghagyásos? Ez egy felszólítás? Ez a neve?
Nem, ez egy közkeletű tévhit, hogy a fizetési felszólítást és a fizetési meghagyást egymás szinonimájéként használják az emberek, de nincs így. A fizetési felszólítás egy teljesen más dolog, azt intézhetik egymáshoz a magánszemélyek akár egymás között, az csak arra vonatkozik, hogy a fizetésre felhívja az egyik fél a másik felet. A fizetési meghagyás az már egy olyan határozat, amit a közjegyző bocsájt ki, és abban meghagyja azt a kötelezettnek, tehát gyakorlatilag kötelezi a kötelezettet arra, hogy fizesse meg az abban foglalt követelést a jogosultnak, de természetesen a kötelezett, hogyha ezzel nem ért egyet, akkor jogorvoslatnak van helye vele szemben, amit ellentmondásnak hívnak.
Az ellentmondást ki kell dolgoznia a kötelezettnek, vagy elég azt mondania, hogy nem ismerem el ezt a követelést?
Elegendő a kötelezettnek mindössze annyit a közjegyző tudomására hoznia, mondjuk egy válaszíratban, hogy nem ismeri el a követelést, semmilyen indokolási kötelezettsége nincsen, hiszen mint ahogy a jogosultnak sem kellett bizonyítékokat csatolnia a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kéreméhez, úgy a kötelezettnek sem kell bizonyítania a saját igazát. A kötelezett határidőben előterjesztett ellentmondásának az lesz a következménye, hogy az ügyet a közjegyző átteszi az ügyben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz, és ott már viszont peres eljárás keretében fog zajlani az eljárás a továbbiakban.
Mindenképpen átteszi a közjegyző, ez kötelezettsége, vagy csinálhatja azt is a közjegyző, hogy fut még egy kört, hát ha békésen elintéződik a dolog?
Itt nincsen lehetőség ilyenfajta mediációs jellegű eljárásra, viszont természetesen van arra lehetőség, hogyha például a jogosult időközben meggondolja magát, vagy adott esetben megegyezik a kötelezettel, akkor nem feltétlenül lesz ebből peres eljárás, hiszen itt még a jogosultnak, amikor ugye a kötelezett ellentmondásáról értesíti őt a közjegyző, van egy olyan kötelezettsége, hogy a bíróságon a szükséges iratokat a bizonyítékokkal együtt elő kell terjesztenie. Hogyha ezt a lépést ő nem teszi meg, akkor a bíróság fogja majd megszüntetni az egyébként peres eljárást már, viszont itt lezárult akkor az eljárás, és sem a jogosultnak, sem a kötelezettnek nincs további teendője, de természetesen a jogosult mérlegelésén múlik, hogy eleget tesz ennek a kötelezettségének, vagy sem.
A kötelezett a jogosult számlájára teljesít, már ha tudja, vagy a közjegyző jelöli ki, hogy milyen számlára menjen a teljesítés?
A fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmében jelölheti meg a jogosult azt a számlaszámot, amin elfogadja a kötelezett teljesítését, illetve természetesen azt is leírhatja ebben a kérelemben, hogyha más módon szeretne hozzájutni a követeléséhez, például készpénzzel. A közjegyző nem mondhatja meg, hogy milyen módon teljesítsen a kötelezett, hanem ezt a jogosult jelölheti meg a kérelmében.
A közjegyző értesül arról, hogyha a kötelezett a jogosult által megjelölt módon teljesített? Azért kérdezem, hogy ne fordulhasson elő, hogy valaki már egy teljesített követelés után még egyszer elmegy a közjegyzőhöz.
Alapvetően a közjegyző csak akkor értesül a kötelezett teljesítéséről, hogyha ezt vagy a kötelezett, vagy a jogosult a tudomására hozza, ugyanakkor ilyen kötelezettsége egyik félnek sincs. Tehát előfordulhat végső soron az a helyzet, hogy a közjegyző nem tud arról, hogy a kötelezett teljesített a jogosultnak, és ennek ellenére például tévedésből mondjuk a jogosult mégis kéri a fizetési meghagyás végrehajtását, hiszen ugye a közjegyzőhöz az az információ nem jutott el, hogy a kötelezett teljesített. Ugyanakkor azt is érdemes hangsúlyozni, hogy ilyen esetekről nem igazán hallunk. Tapasztalataink szerint véletlenül indított végrehajtási eljárások nem szoktak előfordulni.
Nagyon más az eset a fizetési meghagyásnál, amikor professzionális bérbeadó több ingatlant kezelve több fizetési meghagyás iránti kérelmet vezet elő a közjegyzőnél?
Itt elsősorban inkább annak van jelentősége, hogy az ilyen professzionális bérbeadók jellemzően cégek szoktak lenni, nem pedig magánszemélyek, és a cégek esetén a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére más szabályok vonatkoznak technikai értelemben, ugyanis ilyen esetben a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet, tehát cég esetén kizárólag elektronikus úton terjeszthető elő, méghozzá a MOK, tehát a Magyarországos Közjegyzői Kamara elektronikus rendszerén keresztül. Tehát nem hivatali kapura, illetve nem a cégnek a cégkapujáról kell ezt a kérelmet előterjeszteni, hanem ebbe a MOK rendszerbe belépve úgynevezett minősített elektronikus aláírás és időbélyegző használatával lehet ezeket előterjeszteni. Ha ilyennel a cég nem rendelkezik, az sem feltétlenül probléma, ebben az esetben viszont nincs más megoldás, hanem ilyen minősített elektronikus aláírással rendelkező jogi képviselőt, tehát ügyvédet kell meghatalmazni az eljárásra, és akkor ő ezzel együtt minden terhet le is vesz majd a jogosult válláról, ami az ügyintézéssel kapcsolatos.
Pulinka Mihályt, a Magyarországos Közjegyzői Kamara jogi irodájának vezetőhelyettesét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Nem csak a sporttörvényt, a sportszövetségek, a sportklubok működését, hanem több jogi területet, a többi között a családjogot, a polgári jogot vagy a munkajogot is behatóan kell ismernie egy sportjogásznak, aki elsősorban a jogszabálysértést keresi és az érdekérvényesítést segíti, mondta az Inforádiónak nyilatkozó sportjogász ügyvéd. Neszmélyi Emil hozzátette, ehhez elengedhetetlen a jogszabályok ismerete. Rozgonyi Ádám interjúja.
Sportjogászi feladat, mint olyan azért roppant összetett feladat. Ha valaki például elvégez egy sport szakjogászi képzést, tehát bátran merem mondani, ettől még nem válik sportjogásszá, mert a gyakorlat az, ami sportjogásszá teszi azt a jogászt, aki hatékony akar dolgozni ezen a területen. Mert hogyha megnézzük, hogy mikkel foglalkozunk, de egyébként ha a sport szerkezetét megnézzük, hát ezeken belül bármivel és egymásra épülően is, hiszen a sporthoz mi kell, hát például kellek sportklubok. A sportklubokat meg kell alapítani, és ezen alapításban a sportjogászi tevékenység az nagyon-nagyon fontos, mert bár nem kötelező a legtöbb sportklubnál az ügyvédi közreműködés, tehát hogyha nem a sportvállalkozás formájában KFT vagy ZRT formában működik a sportklub, akkor kötelező, de egyebekben például alapítványi formában, egyesületi formában nem kötelező, viszont ahol nem kötelező, és hogyha a sportjogász nem segít, akkor sokkal tovább tart ez, és amikor gyorsan kell, hogy létrejön egy ilyen jogi személy, akkor ez komoly hátrány. Nyilván ezeket a szervezeteket módosítani is lehet, illetve hát ami nagyon fontos, hogy a már említett sportvállalkozásoknál pedig ugye kötelező az ügyvédi közreműködés. Ami szintén fontos, hogy ezek a szervezetek nagyon-nagyon könnyen, főleg, hogyha sport egyesületekről vagy esetleg alapítványokról beszélünk, könnyen előfordult az esetükben, hogy jogszabály ellenesen működnek, hiányoznak az elemek ahhoz, hogy szabályos legyen a működés. A sportjogász alkalmas arra, hogy átvilágítsa ezt a működést, és a helyreállításban, a jogszabály szerű működés helyreállításában elengedhetetlen a sportjogász ügyvédnek a közreműködése. De ha kicsit följebb megyünk, sportszövetség. Sportszövetségeket is lehet alapítani, ott is a működésüket lehet támogatni, ez már ugye sokkal szélesebb körül lehet, nagyon sokféle szerződést kötnek a sportszövetségek, amelyeket a sportjogász ügyvédi közreműködés nélkül sokszor meg sem lehet, de minimum nem érdemes megkötni, illetve ha még tovább megyünk, akkor a sportklubok és szövetségek közötti viszonyok szabályozására is eléggé széles körben szükség van, és akkor utána pedig azt gondolom, hogy a szakmának a legspeciálisabb része, amikor a sportolók érdekében kell valamit tenni, a sportszerződéseik előkészítése vonatkozásában, vagy éppen az őket ért kihívások, ne adj Isten, igazságtalanságok reparációjában, sportjogász ügyvéd nélkül komolyabb eredményt nehéz elérni, és ehhez a körhöz tartozik még egy speciális terület, ez pedig a dopingügyek felgöngyölítése, és a dopingügyek felgöngyölítésében a sportjogász ügyvéd a sportoló oldalán az ő érdekének képviseletében jár el, hogy amennyiben ártatlan ebben a kérdésben az kiderüljön, amennyiben pedig valami mégis felróható számára, akár úgy is, hogy akarata ellenére történt valami, akkor a megfelelő körben igazságos döntés szülessen vele szemben.
Ha például egy versenyen egy sportolót megítélése szerint igazságtalanság, hátrány érte, akkor sportjogász, ügyvéd segítséget kell kérnie, hogy esetleg egy bírói döntést megváltoztassanak?
Ez egy érdekes dolog, hogy egy versenyről beszélünk, mondjuk legyen egy csapatmérkőzés, hogy valaki jogszerűtlenül kapott sárga lapot, mondjuk nézzük egy ilyet, az nem a sportjog területe. Tehát az a sportág belső szabályozottságának a területe. Ha minden ilyen kérdést bíróságra vihetnénk, akkor gyakorlatilag egy olyan helyzet is előáll, hogy évekkel később megsemmisítenek olyan mérkőzést, aminek eredményeképpen évekkel később meg kell semmisíteni egy már kihirdetett bajnokság végeredményét. Tehát nem tartozik a sportjog és maga jog területéhez az, hogy magán a sportversenyen mi történt. Az igen, ha például valakivel szemben, mondjuk egyéni sporttól szemben egy jogosulatlan kizárási határozat születik, és a szövetségnek ilyenkor van egy belső jogorvoslata, hogy ezzel lehet fellebbezni, óvni mi egymás, és ezután még mindig igazságtalan vagy törvénysértő határozat születik, mert mégse kellett volna őt kizárni, ezt már választott bíróság vagy hagyományos bíróság előtt meg lehet támadni, de önmagában ott a sportjogásznak nem lesz beleszólása, hogy mondjuk, és belépett a távolugró, vagy nem lépett be a távolugró, illetve ha nem lépett be, akkor miért piros volt a zászló atlétikában az ugrásánál. Tehát a problémának magasabb szintre kell emelkednie, és akkor már, amint a következmények között egy bírósági eljárás is lehet, az a pillanat, amikor már a sportjogásznak jelentős szerepe van a folyamatban.
Tehát mindenképpen kell hozzá egy eljárás.
Eljárás, bizony. Avagy, hogyha most nem kifejezetten a sportversenyről beszélünk, hanem egy olyan jogsérelemről, ami mondjuk a szerződés teljesítésével, nem teljesítésével, mondjuk egy hivatásos sportoló esetén ezzel jár, akkor már abban a pillanatban, amint ezt a sérelmet sejti a sportoló, célszerű sportjogász ügyvédhez, vagy így mondom, a sportjogra szakosodott ügyvédhez fordulnia, mert hogy ugyanúgy, mint az ügyvédek, olyanok, mint az orvosok, mi sem értünk mindenhez, tehát van néhány területünk, mint egy orvos általában olyan két területhez nagyon tud érteni, az ügyvédeknél nekem az a tapasztalatom, igazán mélyen a legtöbb ügyvéd, kevés kivételtől eltekintve olyan öt területet tud művelni, ennél inkább a kevesebb a jobb, és hát ha e között az öt terület között kiemelten szerepel a sportjog, az én, ez egy szubjektív vélemény, az én értékrendemben és tapasztalatom alapján ők a sportjogban hatékony ügyvédek.
Hát nagyon sok sportág van. Ezen sportágok mindegyikéhez kell érteni egy sportjogásznak?
A sportjogásznak nagyon fontos, hogy nem kell magához a sportághoz értenie. Tehát én például a legszívesebben olyan területeken szakértek és járok el, amelyeket nem műveltem, ugyanis helyenként kifejezetten akadálya is lehet a tisztalátásnak az, hogyha valaki azt a sportágat mondjuk profi szinten műveli, nekem is volt egy alapsportágam, ez a kosárlabda, ahol mondjuk, ha csak erre szakosodnék, azt gondolom, hogy fennakadnék a kosárlabda szabályainak, és a magam részéről szakedzői végzettsége is rendelkezem, akár az olyan nüanszainak a megítélésén, ami eltereli a figyelmet helyenként a jogi kérdésekről. Tehát itt nyilván sportolói szövetségi kérdésekkel foglalkozom, távolságtartással. Itt a lényeg az, hogy a sportot jogszabályok szabályozzák, és ezen jogszabályokból levezethetően minden egyes sportágra érvényes olyan részletszabályok vannak, amelyek viszont nem lehetnek ellentétesek a jogszabályokkal. Tehát a sportjogász pontosan a tisztállátás segíti, pontosan nagy előny az, hogyha egy sportágat nem vagy nem kiemelten végzett, vagy nem ismeri testközelből. A sportág szervezettségét jó, hogyha ismerjük ebbe egyébként minden sportágban, amennyi is rengeteg sportágban bele tudtam ásni magam így az elmúlt 16 évben. Viszont nem kell, hogy értsünk ahhoz, hogy mondjuk a szertornában valamelyik szaltót milyen rávezető elemekkel kell betanítani a sportoló számára, hogy az dinamikus, sztereotíp módon megjelenjen. Tehát ez nem, és a lényeg az, hogy mi a jogszabálysértést keressük, illetve érdekérvényesítésben segítünk. Ehhez a jogszabályokat kell ismerni, és megfelelően alkalmazni a helyzet rendezésére. Tehát még egy nagyon fontos, a sportjogban nem azok az ügyvédek a legsikeresebbek, akik azonnal bíróságra rohannak, mert egy hosszadalmas bírósági eljárás simán átívelhet mondjuk egy átigazolási időszakot. És akkor mondjuk, amíg mi elpereskedünk, addig egy sportoló karrierje áll, tehát először is a konszenzusra, illetve ha szükséges más hatósági eljárások igénybevételére kell fókuszálni.
Hányféle törvény szabályozza a sportolóknak a tevékenységét, a szövetségek, az egyesületek tevékenységét. Mennyire szerteágazó ez a szabályozás?
Amikor említettem, hogy attól, hogy valaki sportszakjogászi végzettséget szerez, még nem lesz feltétlenül hatékony sportjogász, ez ezzel is összefüggésben áll. Ugyanis nem lehet csak a sporttörvény. Valaki a sporttörvényt ismeri, attól még nem sportjogász. Ugyanis nagyon fontos, hogy a polgári törvénykönyv vonatkozó rendelkezésének ismerete elengedhetetlen, és a hozzátartozó széleskörű évtizedes bírói gyakorlat ismerete sem nélkülözhető. Ezen túl, ha csak a kiskorú sportolók jogaira gondolunk, már is bejön a családjog a polgári törvénykönyvön belül, és ami még ugye a régi polgári törvénykönyv idején egy külön törvény is volt ráadásul. Emellett csak megemlítem, hogy ugye a polgári törvénykönyv erősen épül az Egyesületek Alapítványok Szövetségek témakörében a civil törvényre, ami már megint egy terjedes joganyag, és ténylegesen nem tekinthetünk el a sporttörvény beható ismeretétől sem. De ezen túl, ha csak a szövetségek működését nézzük, akkor már egy ilyen nyitott felsoroláshoz érünk, és nem lehet egészen pontosan megmondani azt, hogy hány jogszabályt kell ismerni, mert csak említésképpen jogszabályok tekintetében a hivatásos sportolók, és akkor most inkább lépjünk mégis a klubok felé vissza egyet, hivatásos sportolók azok munkajogviszonyban is állhatnak, és megbízási jogviszonyban is. Na hát akkor ez egy munkatörvénykönyv alsó felsorolásban, illetve a megbízás részlet szabályi bírói gyakorlattal kiegészülve. Ha most tovább megyünk mégis a szövetségekhez, akkor ugye bár ott választott bírósági eljárások is lehetnek, akkor a választott bíróságok működéséről szóló törvény. Akkor felmerülhetek nemzetközi magájogi kérdések, amire szintén külön törvény, nemzetközi egyezmények vannak. És ami még érdekesebb, minden sportágnak megvan a világszövetsége, és a világszövetségnek is megvannak a saját belső dokumentumai, ezek ugye a saját tagszervezetekre kvázi törvényként, de mindenképpen jogszabályként nehezednek. Tehát gyakorlatilag annyira szerteágazó az egész, hogy az alkalmasság a legfontosabb a sportjogász ügyvédek számára, hogy tudják, hogy mit hol keressenek, és lássák azt, hogy mik azok a szabályok, amelyekkel esetleg pont egy szabályozás is ellentétes. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy nem sorolható fel egészen pontosan az, hogy hány jogszabályt kell ismerni, mert akkor még például a sportrendezvények megszervezések biztonsági feltételei vonatkozásában is rengeteg olyan jogi norma létezik, amit ismerni kell. Tehát mondjuk azt, hogy aki ezzel foglalkozik, beleássa magát. És most csak egy kis részletét, kis szeletét mutattam annak, ami még a doping eljárásokon kívül van. A sport jog, mint olyan egy ilyen mikrokörnyezetként már makrokörnyezetté vált, és minden előfordul a sportban, ami egy vállalkozás életében is előfordulhat, sőt, annak a többszöröse is változatként, tehát klasszikus történetek vannak doping esetek vonatkozásában, klasszikus történetek vannak hivatásos szerződés megszegésének vonatkozásában, klasszikus történetek vannak sportfegyelmi eljárások jogszerűsége, jogszerűtlensége vonatkozásában, és klasszikus történetek vannak olyan területen is, hogy mondjuk egy szabálytalan működő sportszervezet milyen bírságokat kell, hogy ezért elszenvedjen, legyen akár nem csak sportszervezet, tehát sportklub, hanem egy sportszövetség is. És akkor már megint csak egy nagyon kis szeletét említettem. Nagyon sok ügyből el lehet jutni bíróságig, és nagyon sok ügyből sokkal több vesztenivalója lehet egy szabálytalanul működő szervezetnek, mint az adott esetben az ő tisztségviselői gondolják, de ugyanígy vesztenivalója lehet egy sportolónak is, ha mondjuk alaptalanul követel valamit munkáltatóján, vagy éppen ha a szövetsége szemben van olyan ügye folyamatban, amit ő sérelmesnek érez, de mondjuk nincs megalapozva. Legtöbbször egyébként az úgy akkor szokott előfordulni, amikor sportjogász ügyvéd nélkül látnak neki az ügynek, és úgymond már úgy egy kicsit rossz irányt vesz az ügy, és abból kéne megmenteni, ezt esetenként nem sikerül elérni. Viszont ha időben ügyvédhez fordul ilyenkor a jogkereső, legyen az akár tehát sportoló, edző, sportklub vagy szövetség, akkor az irányban tartott ügyet sokkal nagyobb eséllyel lehet megelégedésre lezárni.
Tett már utalást a sportolói karriernek úgymond egy helyben állására, tehát arra, hogy esetleg ez megszakadhat egy ilyen eljárás során is. De hát, hogyha történik egy komolyabb sérülés, akkor ugyanerről van szó, akár évekre is kimaradhat a sportág gyakorlásából egy sportoló. Aki sérülés szenvedett, az adott esetben feljelentheti azt a sportolót, aki neki a sérülést okozta, és ebből kifolyólag hát vagyoni hátrány is éri.
Nem. Erre egyértelmű a magyar bírói gyakorlat is, illetve a főszabály az, hogy nem. Tehát önmagában azzal, hogy valaki sportot választ, kiteszi magát saját maga által vállaltan a sérülés esélyének is. Nyilván egy másik kérdés az, hogyha mondjuk valaki egy küzdősport eseményen, az esemény után, vagy éppen maga a mérkőzést követően agresszívan nekiugrik valakinek az öltözőben. De ami maga a mérkőzésen történik, még a súlyos szabálytalanság is, ott gyakorlatilag az ott szerzett sérülésekhez való előzetes hozzájárulását adja a sportoló azzal, hogy részt vesz a sportág versenyén, és ennél fogva így például egy ilyen küzdelem esetén, vagy mondjuk egy rosszul sikerült csapatsportágban, egy rosszul sikerült becsúszó szerelés, vagy éppen kézilabdában egy véletlen földrevitte, vagy egy agresszívabb fellépés után egy földre kerülés nyomán a sérülésből, azzal a személy szemben nem lehet fellépni, aki ezt okozta. Viszont, hát erre van a
akkor sem, hogyha szándékosan okozta?
Hát arra megvannak a sportági következmények, ki fogják zárni, el fogják tiltani. Viszont a sportolónak kell, hogy legyen minden esetben, mert a sporttörvény is előírja, biztosítása, amelyet egyébként az esetben az őt foglalkoztató klub kell, hogy kössön. Tehát ha bármilyen történik, amilyen hátrány a kiesés és anyagi kiesésre gondolok, ilyetén módon felmerült kár megjelenik, azt a biztosítása kell, hogy fedezze. Tehát őt ilyen kár ennél fogva, ha rendelkezik ezzel a kötelezően rendelkezni, hát neki rendelkeznie kell, de ez a kötelezően fennálló biztosítással rendelkezik, akkor őt nem érheti. És akkor már is itt a következő jogterület, hogy mihez kell még érteni a sportjogásznak, hát ott van a kártérítés is. Ami már megint egy hatalmas joganyag, tehát ténylegesen ez is mutatja, hogy mennyire nagy ez a terület, amit nagyon sokan tehát tévesen a sporttörvény ismeretével azonosítanak.
És hát itt vannak a dopping ügyek, ugye a tiltott szerek használata. Ilyenkor mit kell vizsgálni a sportjogásznak, hogyha felmerül a gyanú?
Igen, ugye hát alapvetően a doping eljárás úgy néz ki, hogy van egy doping mintavétel. És a doping mintavételtől kezdve a doping eljárásban a záró határozat megszületéséig eléggé szigorú szabályok vannak. Tehát a doping ellenőrzésnek is szabályszerűnek kell lennie, tehát amennyiben eljárási hiba van a doping ellenőrzésnél, a mintavételnél, a doping mintavételi oldalon, akkor már ennél fogva szabályszerű eredmény és eljárás nem születhet. Egyből vizsgáljuk. Tehát ami nagyon fontos, hogy az ügyvéd az az eljárási szabályszerűséget vizsgálja legelőször. Ez nagyon fontos, mert szabálytalan eljárás nyomán nem születhet. Erre marasztaló határozat. Ezt követően pedig ugye kategorizálnunk kell, hogy milyen jellegű büntetésre számíthat, amennyiben a pozitív minta az szabályszerűen született. Milyen büntetésre számíthat a sportoló, fel kell mérnünk azon az enyhítő körülményeket. Most már az enyhítő körülmények között vannak kimentési lehetőségek is, és hogy melyik kategóriában építsük fel a védekezést, ha kell szakértő bevonásával, illetve hát olyan is előfordult, nem kifejezetten Magyarországon, hogy elcseréltek doping mintát, akkor amikor ez a gyanú ott van, felmerül, akkor erre is a megfelelő szakértői és hát olyan bizonyítási eljárási lépéseket meg kell tenni, hogy a sportoló olyan miatt ne szenvedjen semmilyen hátrányt, amit ő nem követett el. Tehát igazán ez egy ilyen komplex folyamat. Ezt követően, akkor Magyarországon megszületik a doping határozat és az elmarasztaló határozat, akkor attól függően, hogy a sportoló nemzetközi minősítésű, vagy nem nemzetközi minősítésű, van jogorvoslati lehetőség, tehát ha nem nemzetközi minősítésű, akkor Magyarországon van egy másodfokú dopingeljárás lehetőség, ha pedig nemzetközi minősítésű a sportoló, akkor a KASZ, a Nemzetközi Sportdöntő Bíróság előtt Lozánban zajlik tovább az eljárás, és ott lehet megpróbálni érvényt szerezni a sportoló igazának.
És az igazságnak az érvény szerzése, a bizonyítás, ez mennyi időbe telhet?
Hát hosszú hónapok. Ez esetben azt azért maga a doping eljárás az ennél fogva gyorsabb minden tekintetben, mint mondjuk egy bírósági eljárás. Meg eleve, ha megnézzük, akkor választott bírósághoz tartozik most már Magyarországon a másodfokú doping eljárás, ami néhány hónap alatt eredményt hoz. A választott bíráskodás ugyanúgy ilyen a KASZ is ugye nemzetközi szinten. A választott bíráskodás egyik lényege az, hogy gyors. Költséges ugyan, de gyors. És ennél fogva azért itt néhány hónapról van szó, főleg sportban, a már említett okokból nagyon kevés és olyan sportág van, ahol mondjuk hosszú évek után is valaki mondjuk olimpiai bajnoki címre esélyes lehet. A legtöbb sportágban azért a sportolói életkor egy nagyon-nagyon erős nyomást helyez magára a rendszerre, nem csak a sportolóra és az őt képviselő sportjogász ügyvédre, hogy hát kérem szépen valamit itt le kell zárni minél előbb, mert hát az élet még a sportoló előtt áll, de a sportolói élete, a karrierje azért az véges lehet.
Igen, hát mondjuk egy sakkozó ebből a szempontból talán nyugodtabb lehet.
Sportlövészek között is volt már 40-es olimpiai bajnok, meg még sorolhatnánk, nem lenne hosszú a sor.
Ez a végesség, tehát akkor sok mindent, már mint a sportolói aktív karriernek a hosszúsága az sok mindent meghatároz, befolyásol és kereteket ad azért, hogy eljárásnak is egy akár kártérítési pernek, tehát hogy...
A kártérítési per az más. Tehát ott azért ne felejtsük el, ha a kár olyan jellegű, hogy a sportoló folytathatja, tehát az egészségében bekövetkező kár, hogy folytathatja a karrierjét, miközben teszi a dolgát sportolóként, a per folyik. Tehát egy kártérítés lehet igen összetett, és az hosszú évekig eltarthat. Amennyiben vége a karrierjének és civil életet kezd, akkor már más a kérdés, hogy miből, de sajnos a kártérítés pont nem az a jogi terület, amelyik egyesség nélkül feltétlenül nagyon gyors lefolyású eljárás nyomán hamar hozna itt eredményt. Tehát ott az a szakértők világa és a fellebbezéseké.
Ugye véget ért nem régen a tokiói olimpia, és most a napokban a paralimpia zajlott, és említette, hogy a MOB-ban is van tisztsége. Ebből a szempontból, ebből az aspektusból az olimpiák szempontjából milyen munkát lát el, milyen munkát végez?
Nagyon fontos, hogy én a Magyar Olimpiai Bizottság, jogi bizottságnak tagja vagyok, tehát nem vagyok felhatalmazva arra, hogy bármilyen módon az olimpizmussal kapcsolatban én nyilatkozatot tegyek. Az én feladatom mindamellett, hogy adott esetben olimpikus sportolókat ügyvédként képviselek a klubbaljakkal történő együttműködés minél nagyobb mértékű tisztántartása érdekében. Emellett magában az olimpiai mozgalomban nekem az olimpiai bizottságunk jogi bizottsági tagjaként olyan véleményezési feladatom van a többi bizottsági tagtársammal együtt, ami magát az olimpiai bizottság működését érinti, és gyakorlatilag egy nagyon komoly változásban van most az olimpiai bizottság. Egyszerűsödnek a folyamatai, és hogy ezek a változások jogszabályi kereteknek megfelelően történjenek, erre szolgál a bizottság, és ebben a bizottságban, tehát én a felkészült bizottsági tagok mellett egy olyan bizottsági tag, hogy igyekszem hasznos lenni, de itt nekem ennyiben merül ki a feladatom. Nyilván, hogyha engem mondjuk a Nemzeti Sportdöntőbíróság bírájaként egy dopingügyre kirendelnének egy olyan ügyben, ami már egy nemzeti sportoló dopingügye bármely országból, akkor annyit teszek az olimpizmusért, hogy felderítjük azt az ügyet, és egy megfelelő igazság döntést hozunk, de ez viszont független a magyarországi tevékenységemtől.
Egyébként egy sportolói szerződés egy nagyon magasan jegyzett sportoló esetében annyira szoros kereteket szab akár a hétköznapi életben is a sportolónak, hogy némi túlzással nyilván olvasgatnia kell folyamatosan a szerződés, hogy ezt megtehetem, ezt nem tehetem meg, így viselkedhetek, így nem viselkedhetek, tehát hogy ez nagyon szigorú, mert szerintem amit lehet hallani, hogy mennyire rendezett életet kell, vagy kellene élni a sportolónak a folyamatos jó teljesítmény érdekében, az azért elég szigorúnak tűnik.
Igen, nem minden esetben ez így azért, nem minden esetben kerül ez szerződésben így szabályozásra. Az nagyon fontos, hogy a szerződési szabadságban rengeteg minden belefér. Tehát vannak olyan sportágak, ahol a súlya a sportolónak fontos, és most talán meglepő dolgot fogok mondani, ez nem csak a súlycsoportos sportágakra jellemző, hanem labdarúgásban is van olyan, hogy valakinek meg előírásra kerül, vagy valamely csapatokban rendszeres előírásra kerül az, hogy milyen testsúlyt kell tartani a játékosoknak. Hát életemben jó néhány ezer sportszerződést készítettem elő, véleménye vagy szerkesztettem magam is, ezért én tényleg mindent láttam már ennek kapcsán. Láttam egészen ilyen szempontból szándékosan alulszabályozott szerződéseket is, meg ahol ugye a sportoló jól felfogott érdeke volt az, hogy versenyképes legyen, mert mondjuk az alulszabályozottságban viszont sok bónusz volt, tehát hogyha ő ezeket az eredményeket, gólokat, passzokat, egyéni sportákban érmeket szállítja, akkor gyakorlatilag ezt ő megkapja, aztán ez esetben nem szükséges azt szabályozni, hogy ő milyen formában legyen, az ő felelőssége, hogyha ezt el akarja érni, akkor enélkül nem fog menni. De volna olyan is, olyat is láttam, amikor a sportolói szerződés önmagában 110 oldal volt, és ténylegesen kitért mindenre, ami a hétköznapokban, és nem csak a sajtónyilatkozatokra gondolok itt, de az életvitel tekintetében még esetleg arra is nemzetközi átigazolásról volt szó kézilabda sportákban, hogy milyen ruházatot hogy viseljen a sportoló, és most nem a mérkőzés felszerelésre gondolok.
Neszmélyi Emil sportjogász ügyvédet, a Magyar Olimpiai Bizottság jogi bizottságának tagját, a Nemzetközi Sport Döntőbíróság egyik magyar bíráját hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.